Szeretnék kapcsolódni Anettához. Anetta, azt mondtad, hogy, hogy azt tapasztaltátok, tapasztaltad, hogy akkor van hiányunk, akkor Isten önmagával pótolja ki. És szeretnék olvasni Isten igéjéből, és nyissuk ki a Bibliánkat a Apostolok cselekedeteinél, a negyedik résznél. Itt látunk egy gyönyörű imát a negyedik részben, a 23. verstől, pontosabban a 24-től. Ez egy olyan helyzet volt a jeruzsálemi gyülekezet életében, amikor bajba kerültek, amikor hiányuk volt, amikor kihívás volt, probléma volt, megválaszolandó kérdés volt. És ez a kérdésünk, hogy ez a gyülekezet, mit tett a gyülekezet, vagy mit tesz a gyülekezet, amikor bajba kerül. És így visszamegyünk az időbe, azt hiszem, hogy kb. 1990 évet, és ott látunk egy gyülekezetet, azt az első gyülekezetet, amit az apostolok kormányoztak, és ott voltak, és azt hiszem, hogy így adhatnak egy jó választ arra, hogy mit tett az első gyülekezet, amikor kihívás elé került, és bajba került. Imádkozzunk. Istenünk, mindennél jobban rád van szükségünk. Mindennél jobban. A te személyedre, a jelenlétedre, a kijelentésedre, a közelségedre. Rád van szükségünk. Te vagy a mi igazi hiányunk. És ha te megvagy nekünk, akkor igazán minden megvan. Minden. Ha te megvagy nekünk, akkor gazdagok vagyunk. Amikor te megvagy nekünk, akkor látunk. Amikor megvagy nekünk, öröm van a szívünkben. Amikor megvagy nekünk, erő van az életünkön. Urunk, rád van szükségünk, ma délután is, gyülekezetként is, és egyénenként is. Rád a jelenlétedre. Szólj hozzánk személyesen. Érints meg bennünket. Jézusnak, a fiadnak a nevében kérjük, atyánk. Amen. Olvassuk ezt a szakaszt. Ismerjük azt gondolom legtöbben az előzményeket. És látjuk ott a harmadik részben, hogy Péter és János meggyógyítanak egy beteget. És azt mondják egy sántának, hogy a názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És ez úgy megütközteti a vezetőket, megütközteti a főpapokat. Igazán féltékenyek talán. Féltékenyek arra, hogyha az emberek ennyire válaszolnak, ennyire elámulnak azon, amit ezek az egyszerű emberek, ezek a tanulatlan emberek, ezek a tapasztalatlan emberek, ezek az olyan emberek, akik úgy valahol ilyen szürke valakiként jó lenne, de hogy ilyen hatással tudnak lenni. És aztán közben ők azt mondják, hogy a názareti Jézus nevében, akit ti keresztre feszítettetek. Úgyhogy mindent megpróbálnak azért, hogy elhallgattassák őket. És látjuk ott a harmadik részben, ahogy kihallgatják, pontosan is a negyedik rész, ott vannak a nagy tanács előtt, Péter is, János is, és azt olvassuk, hogy Péter megtelve a Szentlélekkel ad olyan válaszokat, amire úgy őnekik nincs válaszuk, ami így lenyűgözi őket. És Péternek van egy olyan bátorsága, ami rendkívül és szokatlan. És akkor hoznak egy döntést, nem merik őket különösebben bántani, de megfenyegetik őket, azt olvassuk, megfenyegették őket, hogy többé ne szóljanak Jézusnak a nevében egyetlen embernek sem. Aztán megparancsolták, hogy egyáltalán ne beszéljenek és ne tanítsanak Jézus nevében. Tudod, kezdődik a gyülekezet, betöltötte őket a Szent Szellem, és azt mondta nekik Jézus, hogy minek utána eljön a Szent Szellem, lesztek nekem tanúim. És ez megértették, hogy ez az igazi elhívásuk. Az, hogy Jézusról tanúságot tegyenek ezen a földön. És akkor jön egy ilyen fenyegetés, és jön egy megtiltása annak, hogy egyáltalán beszéljenek Jézusról. És van egy egyenes válaszuk erre, hogy nem tehetjük ezt meg. Nem tehetjük azt, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és amit hallottunk. Gondolom, amikor ezt mondták, hogy ezt nem tehetjük, és ezt tudták belülről, ez lehetetlen. Itt van egy paradox helyzet, egy lehetetlen helyzet. Mi nem beszélhetünk, vagy nem mehetünk szembe a Szent Szellemmel, nem mehetünk szembe a bensővel, nem mehetünk szembe az elhívásunkkal, de ennek a következménye börtön lesz, vagy ugyanúgy halál lesz, ahogy a mesterünknek. Ez egy paradox helyzet. Hogy leszek tanú, ha közben halott leszek? Úgyhogy ez egy olyan kihívás volt, egy olyan hiány volt, egy olyan bajba kerülés volt. Mi a feloldás? Mit tett az első gyülekezet, amikor bajba került? Olvassuk el ezt a szakaszt. Amint elbocsátották őket, elmentek övéikhez és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel, egy lélekkel felemelték a hangjukat az Istenhez, és így szóltak. Urunk, te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a te szolgádnak, Dávidnak szájával, a Szentlélek által, miért zúdultak fel a pogányok és a nemzetek, miért terveznek hiába valóságot. Felkeltek a föld királya és a fejedelmek, megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban, a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg a szolgáinak, hogy teljes bátorsággal hirdessék ígédet. Te pedig nyújts ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. És amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Istennek a igéjét. Itt egy helyzet, persze, azt gondolom, hogy néha mi is feltesszük ezt a kérdést gyülekezetként is, Isten gyermekeiként is, hogy kerülhet bajba a gyülekezet? Kerülhet bajba Isten népe? Kerülhet bajba Istennek a gyermeke? És hát látjuk azt, Jézus nagyon világosan figyelmeztette az övéit előre. Azt mondta, hogy a világban nyomorúságotok lesz. Én annyira szeretem a Bibliába ezeket a de szavakat. Hogy van egy olyan, amikor így világosan szembe lehet nézni a valósággal, nem kell tagadni a valóságot, a valóság az, hogy ebben a világban nyomorúságotok lesz. És ha itt vége lenne a mondatnak, akkor bajba lennénk. De nincsenek általában itt a Bibliában vége az ilyen megállapításoknak, hanem utána ott van egy de. Nyomorúságotok lesz, de bízzatok bennem. Én legyőztem ezt a világot. Péter volt egy olyan helyzetben, amikor Jézus beszél neki arról, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon mind a búzát. Hogy folytatja? Kikért titeket, hogy megrostáljon mind a búzát. Ez megtörténik a mi életünkben is. Ebben a gyülekezetben, a Kaposváriban is. Kikért, hogy megrostáljon. De én könyörögtem, érted? Hogy el ne fogyatkozzék a te hited. De én könyörögtem érted. De bízzatok bennem. Máshol Péter azt mondja, hogy az ellenségetek, mint ordító oroszlán, szerte jár. Keresse, hogy kit tud elnyelni. De ez a megállapítás. Az ördögnek ez a dolga. Ezt teszi. Szerte jár, keresi, hogy kit tud elnyelni. Aztán Jézusnak van erre válasza. Az ordító oroszlánra, meg az ördögnek a munkájára, és azt mondja, hogy de én azért jöttem, hogy rátapossak a kígyó fejére. Azért jöttem, hogy az ördögnek a munkáit azt lerontsam a lábatok előtt. És ez a jó hír, és ez az evangélium része, hogy ott a valóság, de látnunk kell, fel kell emelni a szemünket, és látni Jézust, látni azt, hogy ő van a trónon, az ő kezében vannak a megoldások, az ő kezében van a hatalom, és az ő kezében van az erő. Nem vagyunk magunkra, nem vagyunk a magunk erejére, erejére hagyva. Mielőtt erről beszélünk, magáról erről a jeruzsálemi gyülekezeti dologról, kérdésről, egy kicsit lépjünk hátrébb, hogy hogyan viszonyul Isten a mi bajainkhoz, meg a próbáinkhoz, meg a kihívásainkhoz, meg hogyan viszonyul általában Isten népe a kihívásaihoz. Végig a Bibliát olvasva az első lapjától kezdve, végig olvasva a gyülekezet történetét, aztán olvasva az egyház történelmét, látva a mi életünket, megalapíthatjuk azt, hogy Isten időnként megrázza a népét, meg megengedi a próbákat. Sőt, olyat mond a Jakab levélben, hogy teljes örömnek tartsátok, hogy a különféle próbákba estek, mert ezeknek a próbáknak értelme van. Nem értelmetlenek, nem azért, mert elfordítottam a fejemet, nem azért, mert gyengébb lettem, nem azért, mert bántani akarlak benneteket, azért, mert értelme van, azért, mert célom van velük, és jóra fogom felhasználni az életetekben. Úgyhogy Isten megengedi a próbákat. Ez lehet egyénileg is, meg lehet közösségileg is. Egy biztos, valaki itt azt mondta, a hölgy, akinek a nevét most nem tudom, és a gyülekezet. Te, Erika? Erika, Isten áldja Erika. Szeretném Istennek a szeretetét jobban megismerni. Jobban és jobban megismerni. Ahogy a Pál beszél erről, nem? Hogy azért imádkozom, hogy megismerjétek az Isten szeretetének magasságát, mélységét, hosszúságát, szélességét, Isten szeretetét. Azért, mert van egy nagyon egyszerű üzenet a Bibliában, szeret az Isten bennünket. Szeret az Isten bennünket. És a megrázásnak, vagy a próbáknak, vagy a kihívásoknak a célja, az mindig a felrázás, a megáldás ezen keresztül, és a felébresztés. Hogyan ráz meg az Isten bennünket? Hogyan rendít meg időnként bennünket? Hát nagyon sokszor úgy ráz meg bennünket, hogy egyszerűen csak szól hozzánk, nem? Szól hozzánk az igéink keresztül. Ahogy a Zsidó 1-ben olvasuk, hogy régen is sokszor, sokféleképpen szólt az Isten az atyáinkhoz, a próféták által, az utolsó időben szól hozzánk a fia által, Jézus által. Aztán adta nekünk a teljes írást. És ez az írás Istentől van ikledve. Minden szava, minden gondolata, és elégséges mindenre, minden kérdésünkre, és minden helyzetre az életünkbe. És szól hozzánk az írás által, az ikletett írás által. Úgyhogy azt hiszem, óriási botorság, és igazán vakmerőség, amikor úgy akarjuk élni hívőként az életünket ebben a nyomorult, veszélyes világba, abba a világba, ahol a sátán kikért bennünket, abba a világba, ahol az ordító oroszlán szerte jár, és úgy próbáljuk élni az életünket, hogy nem hagyjuk, hogy Isten igéje szóljon hozzánk, hogy Isten az ő igéjén, profétai szóval személyesen kihívjon, megszólítson, megvigasztaljon, bátorítson, fedjen, és formáljon bennünket. És hát nem, jó nem túlmenni ezen, vagy hogy mondjam, nem becsukni a szemünket, az, hogyha az Isten, mivel szeret bennünket, ezért az Isten néha kemény kézzel bánik velünk. És nem tudom, mennyire voltak őszinték a gyerekeim. Próbáltam teszelni őket néha, amikor így ráütöttem a kezükre, és tudom, hogy itt lesznek, lehetséges, hogy itt vannak olyanok, akik egyáltalán a gondolattól, hogy egy picit ráütöttem a kezükre. Ez nem bűnvallás, jó? Úgyhogy, jó, nem az, nem. Időnként volt ilyen, nagyon ritkán, de volt ilyen, jó? Azért, mert Isten igéjét hiszem, hogy elégséges. Azt mondja a Zsidókhoz írt levél 12. részben, milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Jelenések könyvében, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és tégy meg. Ja, és teszteltem a gyerekeimet, mikor egy ilyen után. Figyelj, mikor ilyen helyzet van, annyiszor tudod, szóltam hozzá, próbáltam, meg akartalak győzni, és sehogy sem ment. Mit gondolsz legközelebb? Mit csináljak? Szerinted? És gyerekeim, képzeld el, felhatalmaztak. Azt mondtak, apa, hogyha ilyen helyzet lesz, akkor szerintem üss a kezemre. Ja, úgyhogy, akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Miért van mindez? Azért, mert Isten megtérést akar nekünk. Isten azt akarja, hogy mi visszataláljunk az útra, a jó útra, és visszataláljunk hozzá. Amikor ilyen helyzetekben vagyunk, kísértésekben, próbákban, akkor nagyon sokszor megtörténik a jó esetben az, hogy rájövünk erre, észrevesszük, hogy milyen helyzetben vagyunk, hogy bajban vagyunk, vagy a gyengeségünkben vagyunk. És mit csinálunk? Szól az Isten hozzánk, és mi ő hozzá kiáltunk. És azt mondjuk, Isten, bocsáss meg. Azt mondjuk neki, Isten, gyenge vagyok, és adj nekem erőt, és úgy tovább. És felébredünk, és oda fordulunk hozzá minden problémánk, hiányunknak a betöltőjéhez. És újra felragyog a számunkra Krisztus. De néha vakok vagyunk. Én velem legalábbis történt ilyen, és mi ott Kaposváron néha azon kapjuk magunkat, hogy hát olyan vakok voltunk, mint a bakló. Nem találtam itt le jobbat. Úgyhogy nem ismerjük meg az Isten meglátogatását. Nem ismerjük fel. Szól az Isten hozzánk. Talán Jobb könyvében azt mondja, szól így is, meg úgy is, csak mi nem halljuk meg. Lehet, hogy fenyít bennünket, de nem vesszük észre, hogy ez az ő fenyítése, ez az ő szava hozzánk, hogy felébredjünk és hozzátérjünk. Úgyhogy nem ismerjük fel Istennek a meglátogatását, a megrázását, az ébrezgetését. És vannak valami nagyon-nagyon őrült megoldásaink erre, amikor tagadjuk a valóságot. Az Ószövetséget, ha olvasod, akkor Isten népe Izrael között is olyan sokszor volt az, hogy olyan vakok voltak, annyira vakok voltak látni a problémát, látni azt, hogy mennyire eltértek Istentől, és megpróbálták a feketét fehérnek mondani, megpróbálták a rosszat jónak mondani, és fordítva. Ezt olvasjuk Jeremiás 8:11-ben. Népemnek romlását azzal gyógyítgatják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, minden rendben van. Sálom, testvérek, sálom, minden oké. És azt mondja itt Isten, sálom, sálom, pedig nincsen, nem, békesség, békesség, pedig nincsen békesség. Semmi sincs rendben. Tudod, hogy lehet ennyire vak Isten népe? Minden rendben, testvérek. Valamit észrevettem az életben, a pozitív megvallás önmagában nem segít. Jó? Nem segít. Nem. Pedig az olyan hittel teli, nem? Dicsőség az Úrnak, minden rendben van. Ha nincs rendben, nincs rendben. Nem? Ha nincs békesség, akkor nincs békesség. És azért nem kell megijednünk, azért nem kell tagadnunk a valóságot, mert Isten azt mondja nekünk, hogy vald meg, ismerd el, és én megbocsátok neked. Kiálts hozzám, és én meghallgatlak téged. Kérd tőlem, és én adok neked. Keress engem, és megtalálsz. Akkor miért? Miért tagadnám a valóságot? Miért akarnám így gyógyítgatni a problémákat és a hiányokat? Isten, rád van szükségem, és én téged foglak keresni. Ez a gyülekezet, a jeruzsálemi gyülekezet egy jó példa. De találunk a Bibliában egy gyülekezetet, ami Isten népe volt, és szerette őket az Isten, mind az ő gyülekezetét, és szólt hozzájuk, és hívogatta őket. Ő meg a másik oldal volt példa, a Laodiceai gyülekezet. Emlékeztek, valószínűleg ez a gyülekezetnek sok oka volt arra, hogy nagyon megelégedett legyen, és nagyon elbizakodott legyen. Valószínűleg nem úgy volt, hogy semmiük nem volt, és arra mondták azt, hogy úgy értem, bocsánat, Isten látta azt, hogy igazán semmiük nincs, de volt nekik látszatjuk, úgy gondolom. És a látszatra azt mondták, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. És azt mondja Jézus nekik, én másképp látom. Nem veszed észre, hogy valójában milyen nyomorult vagy, szánalmas vagy, szegény vagy, vak vagy és mezítelen vagy. Nem veszed észre, vak vagy ezt látni. Miért? Ugye megint csak, ha itt lenne vége a történetnek, és ez az evangélium, hogy sosem itt van vége a történetnek, hogy ilyen vagy. És ezért én most mit fogok csinálni? Ha egy ilyen gyülekezet vagy, akkor én fogom, és kimegyek azon az ajtón. Mi közöm nekem egy ilyen népséghez? De az evangélium nem ez. Az evangélium az, hogy azt mondja Jézus, én azt szeretném, ha őszinte lennél. Azt szeretném, hogy te vedd át azt, ahogy én látlak. És figyelj, ajánlom neked, tanácsolom neked, hogy kérj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Mit kérjél még? Szemgyógyító írt. És még valamit. Mit? Pásztor. Oké, tudod, kérd tőlem, és én adok neked. Kiálts hozzám, és én válaszolok. És keress engem, és megtalálsz engem. A Bibliánkban Isten mindig ezt mondja az ő népének. Tudod, úgyhogy mi miatt kerülhet bajba egy gyülekezet és egy hívő? Csak így valóban átfutom ezt. Sokszor annyi vita, meg teológiai vita van azon, hogy saját magunk miatt, vagy a pásztorunk miatt, vagy az ördög miatt, vagy valaki más miatt. Ki volt a hibás? Ez a fő kérdésünk. Ki volt a hibás? Ki a bajnak az okozója? Jobb, aki ennyire beteg, az csak nagyon rossz ember lehet. Tutira te vagy a bajodnak az okozója. Jaj, de ott van egy vakon született mester, ott egy vakon született ember. Valakinek hibásnak kell lenni. Ki a hibás? Ő? Vagy a szülei? Vagy a nagyszülei? Vagy a generációkkal visszafelé valaki? Vagy az ördög? Én csak azt akarom mondani, mi mindnyájan bajban vagyunk. Jézus azt mondta, felejtsétek ezt el. Mi mindnyájan bajban vagyunk. Nem ez a fő kérdés. A fő kérdés az, hogy belátja-e az ember, te és én, és mi mindannyian, hogy mi mindnyájan bajban vagyunk, és szűkölködünk Isten nélkül. Szűkölködünk Isten dicsősége nélkül. Ez a bajunk. Ez a bajunk, és ezt nem látjuk. Akkor el fogjuk téveszteni a dolgokat, és a részletkérdésekben megyünk. Mert Isten ezt az összetört szívet, és ezt a felismerést kívánja, és keresi bennünk. Uram, szükségem van rád. Hogy mennyire vagyok bűnös. Nagyon, de nem lehet ezt mérni. Nagyon, szűkölködöm nélküled. Szűkölködöm a hiányod nélkül, űr van bennem, hiány van bennem, és szükségem van rád. És gyenge vagyok. Oké, és ez nem csak akkor a jó beállítottsága az embernek, mielőtt hívő lettem. Mert valójában, amikor hívőként, gyülekezetként, 30 éve Istennel járok, de csak szeretném azt mondani Istennek, Isten, 30 éve veled járok, 20 éve lelkipásztor vagyok, annyi tapasztalatom van, annyi ötletem van a dolgok megoldására, annyira könnyen tudok tanácsot adni valakinek, annyira képzett vagyok, vagy mit tudom én, tudod, olyan könnyű valahogy így gondolkodni. De tudjátok, mi a valóság? Az, hogy Uram, nekem ma szükségem van rád. Uram, ma, nekem nem a tapasztalatomra akarok támaszkodni, nem mintánkra akarok támaszkodni. Én hozzád akarok kiáltani most, hogy te adj nekem most, mert gyenge vagyok, ember vagyok, és szükségem van rád. És nem gondolom, hogy csak olyan könnyű nevelni a gyerekeimet. Ötöt neveltem már fel, de Istenem, akkora kihívás újra meg újra, és csak be kell ismernem. Isten, ha te nem segítesz, és Isten gyönyörködik ebben, meg keresi ezt az ő népében. És a mi Istenünk, a mi Istenünk, ő az atyánk. A mi Istenünk nagyon egyszerűen szeret az Isten bennünket. Szeret az Isten ezt az emberiséget. Egyiptomban, csak látjuk, ha visszanézünk, ott voltak a nagy gondban, elnyomásban, rabszolgaságban, kizsákmányoltságban, és azt olvassuk, de ez olyan szép, úgyhogy ezt inkább keressük meg, mint hogy fejből valami gyengén adjam vissza. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt 2:23-ban. Kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta a panaszkodásukat, visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Jaj, beleborzongok, hogy a mi Istenünknek ez a szíve, hogy az Isten szeret bennünket. Gondja volt, rátekintett a nyomorúságukra, a hiányukra, a bajaikra, és neki gondja volt rájuk. Hozzá kiáltottak, és ő meghallgatta őket. Vagy a Bírák könyvében csak látjuk ezt a körforgást, csinálták az ostobaságaikat újra, meg újra, meg újra. Mi is néha ilyenek vagyunk. Újra, meg újra, meg újra. Amikor aztán beláttak ezt, és fájt nekik, és panaszkodtak, és kiáltottak, akkor a mi Istenünk mindig megkönnyörült rajtuk. Mindig küldött megoldást, küldött egy bírát, küldött szabadítót, és aztán küldte nekünk Jézust, a szabadítót. És végig ezt látjuk Izrael népének a történetébe. Amikor hozzá kiáltottak. Azon gondolkodtam, tehettek volna mást. Egyiptomba összeállítottak volna egy szép beadványt, és egy nagy küldöttséggel, adományokkal, bármivel a fáraóhoz vitték volna. Lehet, hogy az emberi jogokra hivatkozva a Strasburgi Emberi Jogi Bírósághoz is tehettek volna egy beadványt, és hát, ha valami segít. A Bírák könyvében gondolkodhattok volna úgy, hogy hát tudjátok mit? Megérdemeljük, megérdemeljük. Úgyhogy nincs mit tennünk, hagyjuk, tudod, üssük a hátunkat, mi vétkeztünk, megérdemeljük, nincs más megoldás, mind eltűrjük, hogy az ördög azt csinál velünk és az ellenségeink, amit akarnak. Vagy a filiszteusokkal szemben Izraelnek, vagy Dávidnak, Góliáttal, látva a Góliátot, látva a túlerőt, be kell ismernünk. Gondolkodhatnának így? Be kell ismernünk. Annyira gyengék vagyunk. Lehetetlen szembeszállnunk. Bennem van egy ilyen kísértés néha a mai időben. Annyira gonosz ez a világ, annyira jól szervezett, annyira erőteljesen nyomja az ő értékrendjét, dumáját, meg minden, és mi az egyház, mintha olyan kicsi befolyással lennénk, úgyhogy a legjobb, ha valahol úgy meghúzzuk magunkat, nem? És azt mondjuk, hát ez van, nem? Jó, nem nagyon ütközni vele, akkor talán nem lehet túl nagy baj. Figyeljetek, nem merem azt mondani, hogy ámen, mert nem ámen, nem? Tudod, Isten, nem. Az első gyülekezet, amikor bajba került, akkor nem ezt csinálta. Pedig az első gyülekezet, az nem volt erős. Ő az egész római birodalommal szembe, meg az egész vallási rendszerrel szembe ennyi volt. Kevesen voltak. Semmi befolyásos ember nem volt közöttük. De tudták a kulcsot. Tudták a megoldást, amikor ebbe a helyzetbe kerültek. És abcsán egyben volt nekik egy a problémájuk, ami volt ott, az a Jézus hiány volt. Eddig velünk volt Jézus, most meg elment a mennybe, és itt vagyunk egyedül, és mi lesz velünk? És mit csináltak? Ima alkalma tartott, mit mondtak? Kit vertek? Álltak és vártak, jó. Oké, azt hittem, valakit vertek, mondom, mit, ha nem emlékeznék rá. Nem, tudod, oda mentek Isten elé, oda álltak ő elé, és azt mondták, hogy tudod, kiáltunk hozzád, Isten. Kiáltunk, kérünk tégedet, keresünk tégedet, Isten. Egy szívvel, egy lélekkel keresték Istent. És azt mondták, hogy adj nekünk választ a Jézus hiányra. Mi volt a Jézus hiányra a válasz? Jézus betöltése a Szent Szellem által. Isten, ugye, amit mondtál, Anetta? Isten a válasz a hiányra. Tudod, és a Szent Szellem jött, és a Szent Szellem betöltötte őket, és öröm volt a szívükben, és érezték, hogy nincsenek egyedül. Hát a Szent Szellem itt van, olyannyira közel, hogy még Jézusnál is közelebb. Azért, mert a Szent Szellem itt van bennünk. Amerre mi megyünk, nem kell, hogy Jézus épp ott legyen, mert Jézus ott van a Szent Szellem által, úgyhogy még közelebb és még bőségesebben. Abcsel 2-ben ott volt a probléma, hogy sikeresek voltak. Rengeteg megtérő volt. Hirtelen 3000 ember megkeresztelkedett. Hogyan tovább? Mit csináljunk a sikerrel? Mit csináljunk ezekkel az emberekkel? Istenhez kiáltottak, és elkezdtek egy gyülekezeti életet, most ebben nem csak a címszavakat próbálom. Aztán Abcsel 3-ban látjuk ezt a Sántát, és látjuk a gyógyulást, ahogy ott mennek, és aranyom, ezüstöm nincs, én akarok neked segíteni, kéred a pénzt, de az éppen is nálam egy fillér sem, de a szívemben ott van, hogy én akarok neked adni valamit. Jézus, mit tudok adni neki? Aranyom, ezüstöm nincsen. A názareti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És megtörtént. És aztán ennek a következményeként volt egy gyönyörű evangelizáció, egy gyönyörű üzenet Pétertől, és ott megtértek megint egy csomóan, mert Márk 16 szerint Isten azt tette, hogy amikor hirdetjük az igét, akkor Isten adhat jeleket, csodákat, hogy megpecsételje, megerősítse Istennek az igéjét. Abcsel 4-ben látjuk ezt, amiről most beszéltünk az elején, látjuk az üldözést, látjuk a tiltását a tanúságtételnek, a börtönt. Mit csinál a gyülekezet? Kér, kiált, és keresi Istent. Ezt teszi. Uram, hova mehetnénk? Csak te hozzád jöhetünk. Később előreugrunk, akkor Abcsel 5-ben látjuk a gyülekezeti problémákat, a fegyelmezés, Anániás, Szafira. Mit csináljunk, Isten? Mit kell ilyen helyzetbe csinálni? Fogalmunk sincs. Nekünk nincs egy minta gyülekezetünk. Nem, uram, így könnyű így nekünk mostan, hogy azt mondjuk, hogy mi van a budapesti Bibliaszólban, és akkor azt úgy csináljuk. De ha nincs ilyen, akkor, tudod, akkor marad az, hogy Isten, tanácsolj bennünket. Aztán egy Abcsel 6-ben a gyülekezeti struktúra, agyon dolgozzák magukat az apostolok. Hogy kell ezt csinálni, hogy ne éljenek ki? Mit csinálnak? Kiáltanak, és Isten bölcsességet ad neki. Később megosztottság az egyházban, hamis tanítások, eretnek tanítások. Mit tud tenni Isten népe? Hogyan tud Isten népe válaszolni a hibákra, vagy nem a hibákra, a bajokra, meg a hiányokra? És akkor ezt akarom ma mondani, hogy kérjünk tőle, és ő ad nekünk. Kiáltsunk hozzá, és ő válaszol. Keressük őt, és megtaláljuk. És befejezésül, ebben a fenyegetett helyzetben, amiben voltak, csak elképzeltem, lehet egy mai gyülekezetet, a kaposvári keresztény gyülekezetet, mert ott ezek merem mondani a példaként. Senki nem sértődik meg, mert talán nem hallgatják. Ott a óriási probléma. Tudod, ott van ez, hogy mi lesz most? Ez az elhívásunk, ezért létezünk, ez a gyülekezet lényege, hogy bátran tanúságot tegyünk Jézusról. És most be van folytva. És most meg van tiltva a felsőbb hatalmasságoktól. És mi csináljunk? És semmilyen erőforrásunk nincsen, amivel ezt meg tudnánk ezt a dolgot oldani. Úgyhogy meghirdettek egy azonnali ima alkalmat. Elképzeltem a helyzetet, hogy lehet egy mai gyülekezetben ott vannak a problémák mind gyerekkor. Nem? Hé, tartsunk gyorsan egy ima alkalmat, baj van! És lehet, hogy jönnének a viták, nem? Biztos ez Isten akarata, hogy ezért most imádkozzunk? Biztos? Mindenki meg van győződve? Nincs valami ellentétes igevers esetleg ezzel kapcsolatban? Egyébként a Bibliában az van írva, hogy engedelmeskedjetek a felsőbb hatalmasságoknak. Úgyhogy lehet, hogy ezt kellene először áttárgyalnunk. Nem kellene a főpapokhoz menni, és olyan emberekkel, akik jól tudnak beszélni, jól tudnak érvelni, nem? Akik talán meg tudnák győzni őket. Meg aztán ott a tanácsban van nekünk azért egy befolyásos, nem biztos, hogy testvérünk, de emberünk, Nikodémus. Nem hívná valaki fel, hogy Nikodémus, nem tudsz erre valamilyen megoldást találni? Egyáltalán ennyire fontos ez a Jézusról való tanúságtétel? Nem lehetne helyette valami más csinálni? Szociális munkád, vagy mit tudom én mit? Oké, nem gúnyolódok senkire, senkire nem gondolok, és meg a kaposváriakra se. A másik probléma az is lehetett volna, hogy Péter, János, figyelj, az ima alkalom keddesre van. Most mi hogyan szakítsunk erre időt, nem? Tudod, nem mondom, tudod, kedden elmegyünk majd, jó? Tudod, hirdettél már meg ima alkalmat, ezt a Csaba? Én nem tudom miért, de a nyugati kereszténységünkben az ima alkalmak a legkevésbé látogatott alkalmak furcsa módon. Pedig igazán értenénk azt, hogy ez a kulcs, hogy kiálts, hogy kiért tőlem, és én adok neked. Kiálts hozzám, és én válaszolok. Ismerd be, hogy gyengeségben vagy, és én adok neked. Akkor tódulnunk kellene az ima alkalmakra. Ja. Ha értjük azt, hogy az imádság. Nem maga az, hogy tudod, hogy én Istenem, jó Istenem. Értitek? Tudod, kiálts hozzám, Isten, beismerve a gyengeségemet. Úgyhogy ehelyett oda mentek az övéikhez, elmondták a helyzetet, és ilyen egyszerű a folytatás, és hiszem, hogy ennyire egyszerű is volt, mert hát mi más lenne? Egy szívvel, és egy szellemmel, lélekkel felemelték a hangjukat Istenhez, és elkezdték elmondani ezt az imát, amit mi felolvastuk, és egy gyönyörű ima volt. Nem volt önközpontú, nem panaszkodás volt, megmondjuk Istennek, hogy mit kéne csinálnod. Egyet tettek, kiáltottak Istenhez, ez az, amire a proféták évezredek óta tanították őket, és ez az, amit Jézus tanított nekik, amire Jézus hívta őket, amit Jézus bemutatott nekik. Mert Jézusnak ez volt az ima élete. Az egész élete itt a földön az volt, hogy ő kiáltott, hogy ő kért, hogy ő kereste az atyát, bár Isten fia volt. Mennyivel inkább van szükségünk nekünk. Úgyhogy ha támadásért, ha bajba kerülsz, ha nagy kihívással szembesülsz a személyes életedben és gyülekezetként, akkor mindig minden helyzetben, ha azt mondja Isten, ezt tedd mindennek előtt. És figyelj, Anetta, te inspiráltál. Kérünk a hiányunk ott van Isten, és Isten megválaszolja önmagával. Mivel válaszolta meg? Tudjátok, hogy nem mindjárt az, hogy ezt adta meg, azt adta. Tudjátok, mivel válaszolta meg? Betöltötte őket a Szent Szellemmel. Ez volt Isten válasza rá. Betöltötte őket önmagával. Betöltötte a Szent Szellemmel. És amikor a Szent Szellem betölti a hívőket, akkor azzal együtt egy csomó ajándék jön, egy csomó válasz jön, azzal bátorság jön, azzal öröm jön, azzal gyakorlatilag mindenre, a Szent Szellem betöltésével mindenre megjön a válasz is. Miért? Azért, mert Jézus azt ígérte, hogy veletek, mellettetek vagyok a világ végezetéig, minden időben és minden helyzetben. Dávid tudta ezt. Ő egyik hősünk, hősöm nekem is, 23. Zsoltárba. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget engem. Van nekem egy pásztorom, nem vagyok magamra hagyva. Ő, aki táplál engem, ő, aki biztonságba helyez engem. Ő az, aki csendes vizekhez vezet engem. És ő az, aki az én lelkemet felüdíti. És tudod, ez eddig még úgy oké, tudod, táplálás, biztonságba helyezés. De azt mondja, ha a halál árnyékának a völgyében járok is, te ott is velem vagy. Egy másik hősöm, Roberto Botrelnek hívják a testvérünket, ez egy brazil atyafi, és engem hihetetlenül inspirál sok minden a tanításában is, de ő keresztül megy egy hihetetlen helyzete. Másfél évvel ezelőtt egy kis picike, egy picike kis anyajegye volt, azt kiműtötték, és rákos sejtek voltak benne. És ez a testvérünk az elmúlt másfél évben valami eszméletlen dolgokon ment keresztül, 4 különböző rák támadta meg a testét, és úgy nézett ki, és úgy nézett ki, hogy gyógyult, és leküzdötte ezeket a betegségeket. Most a múlt héten küldött egy üzenetet. Csütörtökön volt MR-im, amit melanoma áttétet mutatott az agyban. Több 3-7 mm közötti daganatot találtak a kisebbek mellett. A halál árnyékának újabb völgyébe lépünk. De a jó pásztorral együtt élve annyi éve már tudjuk, hogy ő minden részletre odafigyel. Bár a legsötétebb völgyben járok is, nem félek a gonosztól, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. A te botod és a te vesződ vigasztalnak engem. És ez az, ami ez egy gyülekezetet is példaként a számunkra, ami jellemezte. Amikor olvastuk az ő imájukat, akkor láttuk azt, hogy egyrészt nagyon világosan tudták, ki Isten. Ő a mennynek és a földnek a teremtője. A mi Istenünk egy hatalmas Isten. Aztán a harc, meg a bajok, meg a háború itten a földön. Kié? A miénk? Nem, hanem az Úré a háború, az Úré a harc. Nem minket támadnak inkább, hanem a te felkentedet. Mi nekünk egy dolgunk és részünk van, hogy mi te melléd álljunk, pontosabban te mögéd álljunk. Úgyhogy nem magunkra nézünk, nem akarjuk mi felvenni a harcot, nem a magunk élete van a középpontban, hanem bátorságért imádkozunk csak. Azért, hogy mi mögéd állva bátran valljuk meg azt, hogy mi hozzá tartozunk. Hogy segíts bennünket, hogy előre menjünk és ne meghátráljunk. Mert a legfontosabb a számunkra az, hogy Isten királysága épüljön. És az ilyen imát azt gondolom, hogy Isten mindig megválaszolja. És a válasza ez volt neki, a Szent Szellemet küldte. Megrendült a hely, egy természetfeletti erő jött a hívőkre. Volt bátorság nekik, azt olvassuk, hogy bátorságot kaptak a tanúságtételre. Tudjátok még mi a csodálatos? Azok az emberek kiáltottak bátorságért, akiket te olvasol, és azt mondod, ezek olyan bátrak, eszméletlen, én mikor leszek ilyen bátor? Tudod? És ezek az emberek, tudod, érted ezt a szívet? Isten, nem azt mondták, ú, de bátrak vagyunk, nem? Azt, ahogy megválaszoltunk nekik, nem? Hanem azt mondták, hogy Isten, ha te nem segítesz, elfogy a bátorság, ha te nem segítesz, akkor nincsen erő abban, amit teszünk. Ismerjük be a gyengeségünket. Az a baj sokszor velünk, az egyházzal, a szolgálókkal, túl erősek vagyunk, túl szervezettek, túl tapasztaltak, túl képzettek, ami mindegyik jó, tudod, csak túl zottan azt hiszük, hogy ezen múlik az élet. Az első gyülekezet nem volt sem túl erős, sem túl szervezett, sem túl tapasztalt, sem túl képzett, csak be volt töltve a Szent Szellemmel. És átélte a pünkösdöt újra, meg újra, meg újra, meg újra. Úgyhogy Istennek a Szelleme töltsön be benneteket újra, meg újra, meg újra, meg folyamatosan. Azt mondja Pál az Efézusi levélben. És ha így megvan, akkor minden hiányunk be lesz töltve Istennel. És majd ő vezet bennünket. Ő majd erőt ad. Ő majd bölcsességet ad a szánkra, hogy mit mondjunk, mit tegyünk, hogy menjünk tovább, hogy álljunk fel. Mert a mi dolgunk, kérj, kiálts, keresd őt, és az ő dolga a válaszadás. Ámen. És köszönjük neked, csodálatos, hatalmas Istenünk. Köszönjük. Köszönjük annak a csodálatos lehetőségét, hogy mi a te gyermekeid, te hozzád kiálthatunk, és te válaszolsz nekünk. Kérhetünk tőled, és te, ahogy ígérted, mert a te ígéreteid azok igenek és ámenek. Ha kérünk, te adsz nekünk. Azt akarjuk elismerni újra, meg újra, meg újra, hogy végtelenül szükségünk van rád. Minden helyzetben, minden élethelyzetben, minden gyülekezeti helyzetben szükségünk van végtelenül rád. És köszönjük, hogy te minden hiányunkat önmagaddal bepótolod. Köszönjük, és ha te megvagy nekünk, ha a Szellemet betölt bennünket, akkor valóban választ találunk, erőt találunk, örömöt és bölcsességet. Köszönjük neked. Amen.